Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azokat az igéket, amelyeken ezen a vasárnapon előttünk vannak, Isten szavaként, üzeneteként, és jó is, ha így érkezik hozzánk. Ezt szeretném én is, és gondolom ezzel a várakozással jöttek a testvérek is, ezért vágyunk a közösségre, és ezért keressük is a közösséget. És gazdagítson bennünket Isten valóban az ő igéjével, szavával. Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes első könyve 12. rész első 4 verséből a következőképpen. Tehát Mózes első könyve 12. rész első 4 verséből így szól hozzánk az ige. Ezt mondta az Úr Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Elment Ábrahám, ahogyan az Úr mondta neki. És Lót is elment vele, Abrám pedig 75 esztendős volt, mikor kiment Háránból. Gyülekezetünkben úgy összekapcsolódnak az igék, és mondtam a közösségnek, a gyülekezetnek, előző két vasárnappal azelőtt az volt a szívünkön igeként, hogy Isten számára mindenki fontos, és az az egy is fontos. Isten azért az egy emberért is áldozatot hoz és hozott. Ott elmondtam a gyülekezetnek, lelkészünk mondta ezt, hogy a bárány, tehát olyan bárány nem létezik, fizikailag sem, tehát ilyen bárány nincsen, aki olyan, mint némely gyülekezetben vannak olyan emberek, akik ugye elbújnak egy bokorba, és akkor ott duzzognak a bokorba, hogy mikor találják meg őket, vagy mikor veszik őket észre. Tehát azt mondta a lelkészünk, hogy ilyen bárány nincs, ő kunsági ember, és ő nem látott ilyet, hogy ilyen bárányok lennének. A bárány, ha bárány, akkor az béget. Az mindig jelez, és a pásztor megtalálja természetesen, mert hallja a hangot, keresi, és ebben segít neki. Sokszor, ha már bégetni sem tud, azért vannak ilyen végletes helyzetek, hisz minden, semmilyen példa nem tökéletes, de meg tudja találni nehézségekkel. De könnyű megtalálni az embert, ha béget, egyszerű az iránymutatás, hogy hol van, milyen helyzetben van, és egyebek. Tehát Isten számára minden ember egyformán fontos, de fontos látni azt is, hogy nem szabad nekünk ilyen hibába esnünk, ilyen végletekbe esnünk, hogy így lássuk a magunk helyzetét. Hanem egy közösség valóban arra való, hogy az ember tudjon bégetni, tudjon segítséget kérni, tudjon beszélni, nyíltan és egyenesen és őszintén azokról a problémáiról, kérdéseiről nagy körben, ha pedig olyan, akkor akár négy szem közt személyesen, lelki gondozóval vagy akihez van bizalma, de nem maradjon semmi a szívében, hisz a pásztor szeretné gyógyítani, gondozni, és valóban egészségessé tenni az embernek az életét. A másik, ami fontos volt a következő vasárnap, ami előttünk volt, az előző vasárnap, ott az volt az ige, hogy Isten központi üzenet, hogy Isten mindent a javunkra munkál, és utána én hallgattam nyíltelken gyülekezetünkben az ige hirdetés és az Isten tiszteletet, és ott elhangzott ez a gondolat, és én is fontosnak látom, hogy ez valóban így van, hogy Isten mindent javunkra munkál, de sok mindennek nem kellene így történnie. Tehát mi sokszor abba ringatjuk magunkat, vagy úgy vagyunk benne helyzetekben, hogy majd az Isten ebből is jót hoz ki, de az alaphelyzet az, hogy nem kéne nekünk mindig ilyen helyzetekbe belejutni. Tehát nem kéne nyomorúságokba jutni, meg nehéz helyzetekbe, hogy Isten abból majd javunkra munkáljon valamit, és tanuljunk belőle, menne ez egyenesebben is. Ha jobban figyelnénk, ha engedelmesebbek lennénk, ha úgy lenne, nyitottabb lenne a szívünk, akkor egyenesebb úton is tudnánk tanulni, és javunkra lenne, és javunk lenne. A másik dolog az, hogy Istennek nem okoz meglepetést, ha mi ezeket tesszük, ha mi nem úgy éljük az életünket, és emiatt nehezekben, nyomorúságba jutunk, vagy nem engedelmeskedünk, nincs világosságunk, nem látunk, rossz döntéseket hozunk, de, és erre szól az ige, hogy Isten ezeket is a javunkra tudja munkálni. Ezekben is tud számunkra tanítást adni, és megerősíteni, és megmutatni dolgokat, és tudja formálni is természetesen a szívünket, az életünket is. És így van előttünk ez a mai ige, a közösségünk előtt is, és így van a testvérek előtt is, és így kapcsolódunk össze, mint közösség, ezekkel a gondolatokkal. Amikor elolvastam az igét, akkor eszembe jutott egy történet, amit hallottam. Egy fiatalember kérdezte meg a lelkészét, hogy lelkész úr, én most azért kaptam ezt a kisfiút, mert éppen keresztelőre készültek, vagy azért kaptam ezt a kisfiút, mert én a jó apuka vagyok. Tehát, hogy megérdemeltem, hogy Isten, már mondja is az igaz urándék a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. És akkor, hogy most megérdemeltem? A gyerek is mondja neki a lelkész, hogy nem, Isten mindig másképp gondolkozik, fordítva gondolkozik. Tehát azért kaptad ezt a kisfiút, hogy jó apuka legyél. Tehát nem azért, mert jó apuka vagy, hanem hogy majd az lesz belőled. Mert elindultál, beiratkoztál most egy tanfolyamra az Úrnál, hogy kell jó apukává lenni. Hogy kell majd jól gyereket nevelni, figyelni a gyerek szükségeit, valóban azzá lehessen, amivé az Isten gondolta, mert ezt hisszük, hogy Istennek terve van az egyéni emberi életekkel is, kisgyermekek életével is, és minden korosztály életével is. Itt Ábrahám 75 éves, mondhatnánk már, hogy mire való. Hát arra való, hogy Isten elindította vele az ő ügytervét a világban. Elkezdte Ábrahám életén keresztül, megszólításán, elhívásán keresztül beteljesíteni a világnak, az emberpárnak, Ádámnak és Évának, és Ádámban és Évában az emberiségnek adott ígéretét, hogy születik majd egy fiú, aki a kígyó fejére fog taposni, aki legyőzi, és megváltás, szabadítás készít a világnak. Ábrahám 75 évesen tapasztalja ezt meg. Feleségemmel egyszer sétáltunk, ilyen őszi zempléni kiránduláson voltunk, és olyan talán sose lesz olyan ősz, meg sose volt, de ez egy olyan ősz volt, hogy az összes falevél valóban olyan volt, mint a arany hullott volna. Annyira csillogó, villogó, ilyen nem elszáradt aranyfalevél és sokszínű fák, és mondtam neki, hogy ilyen az időskor is az Isten kezében, hogy nem egy haszontalan, szintelen, üres, hanem valóban megvan az értéke, megvan a gazdagsága, és nem haszontalan. Ilyen Ábrahám élete is előttünk, 75 évesen nem egy haszontalan élet került Isten kezébe, nem egy olyan életet szólított meg, de Ábrahám ebbe az iskolába iratkozott be Istennél, hogy majd alkalmas eszközé lesz Isten kezében arra, amire őt elhívta. Nem volt tökéletes Ábrahám, azt írja róla Józsué könyve, nem csak róla, hanem az egész családjáról, hogy idegen isteneknek szolgáltak. Józsué 24.2-ben azt mondja Józsué a népnek, hogy a mi atyánk áltári, Nákhor atya, Ábrahám atya, és vele együtt Ábrahám is, vagyis Abrám még ebben az időben, idegen isteneknek bálványimádók voltak. És Isten ezt a bálványimádó embert szólítja meg, hogy vele elkezdje az ő üttervét és az ő akaratát. Ő sem volt tökéletes. És ez jól látszik a Szentírásban mindenkinél, Mózesnél is, Jeremiásnál is, prófétáknál is, és így az eszközöknél is, a 12 tanítványnál is, ha megfigyeljük, és ezt megfigyelhetjük, hogy ez egy ilyen alap elv, hogy Isten valóban nem azt választja ki, aki alkalmas, hanem akit alkalmassá fog tenni. Nekem ez azért volt fontos üzenet, mert mi sokszor emberileg nézzük a környezetünket. Mi emberekről úgy gondolkozunk, ahogy gondolkozunk, mert látunk dolgokat, tapasztalunk dolgokat, hozunk egyfajta véleményt, ítéletet, de engem ez az ige arra, abban intett meg, hogy én nekem egyetlen dolgot kell meglátnom, az, hogy Isten hívását. Valóban Isten hívja el azt az embert, és ha Isten hívja el az embert, mi most egy lelkész választás előtt állunk, nem azt kell nézni, hogy alkalmas-e, szépen beszél, kedves-e, meg mit csinál, mit nem csinál, hanem ez az egyetlen lényeges dolog, hogy Isten elhívta, vagy nem hívta. Isten arra a feladatra őt szánta, vagy nem őt szánta. Mert ha őt szánta, ha alkalmas, ha nem alkalmas, az majd azzá lesz. Mert Isten ezt el fogja végezni az életében. És így tekinthetünk mindenkire, egymásra is, mindenki mindenkire. Hogy ez a fontos, hogy Isten a helyére teheti azt az embert. És nem az a kérdés, hogy most megállja a helyét, vagy nem állja a helyét, alkalmas-e, vannak talentumai, nincsenek talentumai, hanem ott legyen a helyén. Mert ha a helyén van, akkor alkalmassá lesz. Akkor az olyan lesz. Isten ezt az iskolát megjáratja vele. Mi bibliórán gyülekezetben épp Ábrahám életét vesszük, és látjuk, előttünk van a történetekben, hogy hát Isten ezt a munkát végezte az életében. Egyőben kijelenti magát, megismerteti magát Ábrahámmal, egyre alkalmasabbá lesz a hitben Isten szavára építve élni, cselekedni. Ábrám nem tökéletes, mert utána is hívőként is követel bűnöket, is vannak olyan dolgai, amelyek nem válnak díszére, de Isten útján jár, indul el. Ezt látjuk ebben a történetben is. Másik, ami fontos volt nekem ebből a történetből, az, hogy Isten megszólítja. És ezzel kezdődik el minden ember életében az, hogy Isten összekapcsolja az én földi életemet, a két évszám között azt a kötőjelet be akarja csatolni az örökké valóságba, mert ez nem titok a Szentírás alapján, hogy mindenkinek örök élete van. Van örök élet és van örök kárhozat. A halál az nem pont, hanem kettős pont. A halállal csak folytatódnak dolgok. Egyszer humorosan mondtam, hogy ha meghalok, akkor a sírkövemre azt fogják felírni, hogy folytatás következik, mert valóban így van, folytatás következik. Tehát az, hogy bekerült az ember oda a gödörbe, az, ami nem zárult le az élete. A testi élete lezárult, de az élete nem. És Isten mindig megszólítja az embert. Isten szólítja meg az embert. Isten megy közel az emberhez, és Isten teszi a személyessé, és egyértelművé, hogy szól. Ezért én ezt mondtam a közösségben, mi sokszor ezen izgulunk, hogy Isten hogy fog szólni. Tehát ennek a legfőbb kérdés ez, hogy ha szól, akkor hogy fogja ezt csinálni. És az ember ezen gondolkodik, ezen agyal, hogy álomban, hogy tudjuk, hogy álomban nem szól, az igény keresztül szól, na, de az igény keresztül hogy szól. És én azt láttam meg ebből a történetből, hogy nem ez a lényeg. Én azt látom a történetekben, a Szentírás történeteiben, ha Isten szól, ott mindenki számára világos, hogy ezt ő szólta. Csak gondoljunk Ábrahámnál, akkor, amikor a fáraónak világosan elmondja, hogy ne nyúlja hozzá az asszonyhoz. Ez egy pogány ember. És Ábrahám is egy pogány ember, egy bálványimádó ember, és mégis világos előtte, hogy nem a Holdisten úrvárosának az Istene szólt hozzá, és a fáraónak is világos, hogy nem a béka, vagy a sólyom szólította meg, hanem tudja, hogy kivel áll szemben. És ugyanígy Gerár királya is, amikor neki is elmondja, hogy imádkozni fog érted az az ember, hogy el ne pusztuljátok, és nehogy ahhoz az asszonyhoz hozzányúljál. És ezt látjuk a Szentírásban. Amikor Isten szól, akkor azok, akikhez szól, azok számára egyértelmű és világos, hogy nem a nap, nem a hold, nem a nem tudom micsoda, nem akarok cinikus lenni, hogy mi szól hozzá, hanem ha Isten szól, és a címzetnek szól, az mindenki számára világos. Ez látszik a Szentírásban. Tehát nem ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogja megtenni, mert szólni fog, és ez nagyon fontos dolog. Jobb, érdemesebb azon izgulni, hogyha nem szól. Mert az baj. Sokszor, ha nem szól, ítélet. Ha gondoljunk csak Heródes sem, akkor Jézus majd szava hozzá. Nem beszélget vele. Még Pilátussal beszélget. Még megpróbálja megnyerni a szívét. Világos és egyértelmű. Ezért fontosabb dolog az, így az ige kapcsán, sokkal lényegesebb az, ha nem szól. És azt mondtam, a gyülekezetnek ilyenkor visítozni kell. Ezt tragédiának kell megélni. Ez nem természetes dolog. Ha én Istent hallom, Istennel össze van kötve az életem, hogy én hozzám nem beszélhet. Ez nem normális és nem természetes dolog. Ábrahámmal nem beszél 14 évig, amikor megcsinálják Hágárral, Izmáelt, Sárával és Hágárral, és a maguk feje szerint hoznak és segítenek be Istennek, és teremtik meg az ígéretet, hogy megvan a gyerek. De hát Isten nem ezt ígérte. És azt mondja az ige, hogy 14 évig nem szól Isten Ábrahámhoz. 14 évig csendben van. Ezért sokkal fontosabb dolog ez, hogy most, ha nem szól Isten, mert az világos az igéből, ha szól, az Istennek nem lehetetlen, hogy szóljon. Ő ezt egyértelművé fogja tudni tenni. Neki, ő meg tud szólítani egy Círus királyt, hogy elmondja neki, hogy a népemet most el fogod engedni, azt neki építő anyagot, fát, követ és mindent, hogy felépíthesse a templomát, ez a pogány király megérti. Nabukadnezárnak is el tudja mondani Isten, mikor olyan állattá lesz, és a körmei is megnőnek, meg úgy megtanulja, hogy mi a tisztesség ebben a világban, meg ki az Isten ebben a világban. El tudja végezni, el tudja mondani Isten. De fontosabb kérdés ez, hogy ha nem mondja, hogyha nem szól, akkor visítozni kell az embernek. Akkor keresni, kérni kell, akkor ne nyugodjon bele az ember, hogy most csend van, és sötétségben vagyok, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert nem tudok döntéseket hozni, nem lesz belőlem jó apuka. Mert ott vagyok sötétségben, hogy mit kéne csinálni most ezzel a gyerekkel. Vagy most menjek, vagy nem menjek. Mert nem mindegy, hol dolgozom. Nem mindegy, hol élem az életemet itt, ahogy mondja az igénk is, hogy Ábrahámot elhívja a földéről, a nemzetségéből, rokonságából, családjából, más helyre. Ez nem játék. És nem mindenkinek kell így cuccolni, ahogy mondtam a gyülekezetben. Nekünk annak idején 98-ban kellett. Én is úgy jöttem ide Kisvárdára, hogy megvolt a magunk közösségi élete, megvolt szolgálatunk a gyülekezetben, fiatalokkal is foglalkoztunk. Egy vasárnap hatisten tiszteletet tarthattam, és meg volt a dolgunk. És Isten mégse úgy látta, hogy ott van a dolgom, hanem csomagolni kell. Volt egy jó fizetésem, egy jó munkahelyem, 100 000 felett kerestem, 98-ban az még nem is volt olyan rossz fizetés, és amikor elfogadtuk ezt a szolgálatot, akkor még a felét se kaptuk meg, és abból kellett megélni. Éveken keresztül egy fizetésből éltünk, megéltünk. Tehát Isten nem csapott be. Nem mindenkinek kell fizikailag cuccolni, döntéseket hozni, és így elhívni. Nem mindenkire érvényes ez, és nem mindenkinek így szól az ige. Ma szomorúan látom az egyházban, nálunk is, hogy lelkészválasztás van, látszik a lelkészeknél, hogy megnézik a díjlevelet, ha tetszik a fizetés, meg amit ad a gyülekezet, meg mit ad a gyülekezet, akkor jön. Ha nem tetszik, a 150 000 forint, a ház, a rezsivel, meg a külön hittanóráért fizetés, akkor nem jön el. Ez az Úr vezetése. Nem jövök el. Voltunk a baptista gyülekezetben, egy közös alkalmon. Jött Kárpátaljáról egy fiatal házas pár, akik indultak oda szolgálatba, a cigány emberek közé, és akkor ígértek nekik valamit, és amikor kimentek, kiderült, hogy még annyi sincs. Még 60 000 forint sincs fizetés, de még 20 is alig. És akkor nem azt mondták, hogy most cuccolunk, és akkor megyünk haza, mert az Úr vezetése, hanem megálltak ebben a helyzetben. Tehát nem gyerekjátékról van szó, mert ha ezt nem Isten csinálja, akkor az ember magára marad, meg hoppon marad, meg rossz döntést hozott, meg elszúrta az életét, meg feladott valamit hátul, amihez nem biztos, hogy van visszaút. Jött már hozzánk szaladva a hölgy, hogy segítsünk rajta, mert egy bolond döntést csinált. Felmondott a munkahelyén, olyan felindultságból, hogy lehetne visszacsinálni. Nem lehet visszacsinálni. A főnököt még térden állva a könyörögbe se lehet megengesztelni. Sajnos. Tehát nem élet-halál kérdésről van szó, hogy nem játék. Amiről itt Ábrahámnak szó van, ez se játék. Kihívja az Isten egy olyan helyről, ahol a falakat nyáron, meg nagy melegben vízzel tudták hűteni. Ami ilyeneket nem nagyon tudunk csinálni. A klímákat úgy felszerelgetünk, de nem a falat fűtjük, vagy hűtjük, mint ahogy ők a vízzel, az átfolyó vízzel. Meg olyan körülmények között, nem tudom hány szobás palotákban, és olyan luxus körülmények között. A CBA az ott volt a sarkon, csak el kellett mennie Ábrahámnak, és akkor megvette a kis kenyerét, meg nem tudom, mi volt szüksége. Mert minden ott volt kéznél. És akkor az Isten azt mondja neki, hogy gyere ki a vadállatok közé, állandó veszélybe, életveszélybe, támadások közepette, a bizonytalanban, hisz azt mondja az ige, hogy amikor engedelmeskedett, nem tudta, hova megy. Hogy milyen is az a hely. Meg mit készített az Isten. Tehát az első dolog, Isten tud szólni, de nem mindegy, hogy hallom-e, meg szólhat-e. Ha nem szól, akkor értsem meg, hogy szóljam, mert nem mindegy, hogy milyen döntéseket fogok hozni. Mire döntök? Hogy mit hallok meg? Valami álmot, valami képzelgek, vagy nem tudom mit. Itt élet-halál kérdésről van szó, hogy döntök dolgokról. Magam életéről, meg nem csak a magaméről sokszor, hanem másokéről is döntök. Azzal, hogy döntök. Tehát az első dolog ez, amit jó, ha a szívünkre veszünk. A másik, amiért érdemes problémázni az embernek, vagy izgulni az embernek, az, hogy engedelmes legyen. Ha megértettem, akkor azt megtegyem hitben. Valóban lépjem meg. Akkor is, ha nincs értelme. Előttünk az oltári igében a nagy halfogás története volt, ahol a halászok már egész éjjel fáradtak, feladták a küzdelmet, nem fogtak semmit, és akkor jön Jézus, elkezdett kint tanítani az egyik hajóból, tanítja az elméletet, Aztán mondja a halászoknak, hogy menjetek ki, és akkor menjetek halászni. És akkor mondja Péter, hogy hát egész ilyen fáradoztunk, semmit nem fogtunk, de a te szavadra. A te szavadra megtesszük. Megtették, és megtapasztaltak valamit. Nagyon sokszor ezért nincs hitben megtapasztalás, erősödés, látás, meg bizonyosság, meg előrehaladás sem, mert nincsenek meg a lépései. Hanem az ember megmagyarázza, az bolondság, az úgy nem lehet. Péter is elmondhatta volna Jézusnak, hogy te nem értesz ehhez, én halász vagyok, ez az én szakmám, te rács vagy, tehát ne szólj bele az én szakmámba. De nem ez történt. És előttünk volt, valaki olvassa a kegyelem harmatját, Cseri Kálmánnak az áhítatos könyve, akkor abban pont Jósafát király van, most az ő története, hogy sorozatos rossz döntések, rossz após választás, a fiának feleség választás, belerángatják olyan harcba, amiben amúgy nem mentem, meg se kérdezi az urat, amikor már megkérdezik az urat, akkor elmondja az úr, hogy meg fogtok halni, aztán elmegy a csatába, mert már visszacsinálni nem lehet, és akkor végén ott visítozik, hogy uram, ments meg, mert elfeszek, meghalok, és Isten kegyelmesen megmenti. Vagy gondoljunk Jónatánra, akinek Isten megígéri, hogy második lesz majd az apja után az országban, és akkor elmegy a gilboai csatába, és meghal. És nem lett második. Mert nem engedelmeskedett. Nem kellett volna apóval elmenni a csatába, hanem megmaradni a helyemen. Tehát nem játék a meghallása sem Isten akaratának, és az sem játék, hogy engedelmeskedem, vagy nem engedelmeskedem. Nem csak magamat teszem bele tönkre, vagy a magam környezetét, vagy a magam helyzetét, állapotát, hanem másokat is tönkre tehetek vele. Akár a családomat is. Ha nem értem, nem jól értem, és ha értem, nem teszem meg. És az ember csodálkozik, hogy olyan helyzetekbe jut, amiből Istennek aztán a javára kell munkálni, meg kell tanítania, mint Ábrahámot is ebben a történetben. És akkor mit mond Isten Ábrahámnak, ami mindenkire érvényes, nem csak némelyekre, hogy csomagolni kell, és akkor úgy a házastól mindenestől eljönni, hanem mi az, ami mindenkinek szól, és hát ez szól mindenkinek, Isten amikor azt mondja, hogy menj ki, amikor azt mondja, hogy menj ki a rokonságból, a családból, a földedről, arról a helyedről, akkor mindenkinek azt mondja Isten, hogy menj ki arról az életmódból, egy másik életmódba, amelyre az jellemző, hogy tőlem függ egészen, és nekem van kiszolgáltatva. Ábrahám ebben a pusztai, ebben a vándorló életmódban ezt élte meg, hogy Istentől függött, hogy mit ad és mit nem ad, hogy vigyáz rá és hogy nem vigyáz rá, és hogy vezeti, terelgeti az életét, hogy mivé lesz. És ehhez Isten ad neki ígéreteket. Azzal bátorítja Ábrahámot, hogy megerősíti, hogy nagy népé fognak tenni téged, az azt jelenti akkor, hogy nem csak én élem túl, hanem még a fiam is, meg még az is, mert hát a nagy nép az akkor sok ember, és itt lehetett volna kombinálni, hogy mi mindent jelent ez akkor bizonyos helyzetekben, amikor jönnek a veszedelmek, de Ábrahám erre építhetett, Isten szavára, amit Isten mondott. Tehát amikor Isten ezt kéri Ábrahámtól, akkor ezt kéri mindenkitől, főleg aki hívőnek vagy kereszténynek mondja magát, hogy egy olyan életmódba induljon el, amiben megvalósul ez a teljes függés és kiszolgáltatottság. Ezért mondja az ige, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, vagyis nem apu meg anyu mondja meg ezután, hogy mi lesz. Mert Isten egy új életközösséget akar kézbe venni, és majd Isten megmondja, hogy mit akar ezzel a fiatal párral. De apu meg anyu mondja meg. Mert apu nem lett lelkészé, ezért mindenáron lelkészt akar a gyerekből csinálni. Meg egy olyan családot akar. Vagy nem tudott hegedülni, ezért mindenáron hegedülni kell tanítani. Vagy nem lett orvossá, mert azt szeretett mondani, mégis ő egy orvos családot szeretne. Ne apu meg anyu mondja meg, hogy mi lesz, hanem majd Isten megmondja, hogy a fiúból, meg a lányból mit akar. És hogy akarja az életüket gardírozni. Ezért kell elhagyni a rokonságot is, ezért kell elhagyni a családot is. És olyan keménynek tűnik ebben a történetben, hogy Ábrahám csak Háránig jut el, mert nem engedelmeskedik egészen. Megy vele az apja is, meg megy vele a rokonság is, és Istennek tárét ott el kell távolítani a családból. És én ezt mondtam a gyülekezetben, ne azért halljanak meg körülöttünk emberek, mert útba vannak. Ne azért halljon meg valaki mellettem, mert útba van azon az úton, amelyben nekem engedelmesen kell járnom. Tárét ott Isten elveszi a családból. Lótot meg később veszi el a családból, Ábrahámnak az útjából. És Ábrahám ezt megtanulva, látjuk, hogy amikor majd születnek fiai meg gyermekei, akkor világosan mondja az ige, hogy eltávolította a fia Izsák mellől őket, keletre, messzire, hogy ne legyenek útba. És azt értsük jól ezt. De miért ne? Hát azért, mert ne ők mondják meg. Én ezt mondtam egyszerűen is magyarra fordítva. Mi, amikor idejöttünk Kisvárdára, akkor apósom azt mondta, hogy feleségemnek vállalkozást csinál, a lányomnak házat épít, vagy vesz a házamnak, a regi lányomnak házat fog venni, csak ne jöjjünk ide Kisvárdára. Mondtam neki, hogy nem pénzről szól a történet, ezért kitagadtak bennünket. Egyetlen húcut, vasat se adtak és adnak mai napig sem. De én ezt úgy vettem, és komolyan vettem, Isten így végezte el azt, hogy én tőle függjek. Én ne apósomhoz szaladgáljak, ha nekem pénzügyi gondjaim vannak, vagy ha megszorultam, meg nem az apukámhoz, meg anyukámhoz szaladgáljak, hanem én ezeket vigyem az Úr elé, ezeket a dolgokat. Leszakította a családot. Rólunk szabaddá tett. Mert apósom aztán terelgetett, irányítatott bennünket, jót akart. Tehát ő csak azt szerette volna, hogy e földi körülmények között mi jól éljünk, még annál is jobban. Az már más kérdés, hogy milyen áron, de jó szándékból. De ne apu meg anyu. Vagy jöttek hozzánk vasárnap, és akkor mindig akkor jöttek, amikor az istentisztelet volt. Akkor én mondtam nekik, hogy most két dolog van, vagy eljöztek az istentiszteletre, vagy hazamentek. És voltam, amikor hazamentek, meg morogtak egy darabig, és utána megtanulták azt, hogy nem ők mondják meg azt, hogy az én családomnak az élete, életmódja az hogy zajlik. Nekik kell. Ha oda jönnek hozzánk, ebbe a közegbe, ebbe a családba, akkor neki kell azt alkalmazni, vagy ahhoz alkalmazkodni, és úgy jöttek. Úgy jöttek, tudták, hogy 3-tól 4-ig tart az istentisztelet, akkor jöttek 5 órára. Megszokták. De ezek csak ilyen apró dolgok, de sokszor ez nagyon kemény és komoly. Nagyon sok ember szolgáló életét nullázza le az, hogy olyan emberek befolyásolják, irányítgatják, vezetik, szólnak bele az életébe, akiknek nincs ott helye és szava. Nem neki kéne megmondani, hogy mit csináljon és mi a helyes. Nem velük kéne ezt megbeszélni sem, hogy ez most jó vagy jó ötlet, vagy rossz ötlet. Az nem baj, ha tanácsot kér az ember. Mert én is kértem utána is apósomtól tanácsot. Megosztottam vele azt, hogy mire készülünk. De nem arra hallgattam, vagy nem úgy hallgattam arra, de számba vett, figyelembe vettem. Fontos, hogy mi a véleménye, hogy látja. De nem úgy döntöttem, nem arra döntöttem, hanem valóban Isten szavát, akaratát kereste az ember. Tehát ezt kéri Isten. Jézus ezt keményebben mondja, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a lányt az anyjával, a mennyet az anyusával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti az apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel a keresztjét, vagyis jobban szereti magát, mint engem, mármint Jézust, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja az életét, az el fogja veszíteni, aki pedig elveszti az életét én értem, az meg fogja találni, mert itt valóban élet-halál kérdésről van szó. Vagy Ábrahám így mondja ezt Sodoma királyának, hogy egy sarusziat, meg egy kötőt sem fogadok el abból, ami a tiéd, hogy ne mondd hasd, hogy te gazdagítottad meg Ábrahámot. Ezek fontos dolgok, hogy valóban az ember komolyan veszi azt, hogy nekem az életemet az Istennel való függőségben kell megélnem. Nekem nem a gyerekeimre kell rászorulnom, nekem nem a kapcsolataimra kell rászorulni, hogy kinek tudok szólni, ha megszorulok, hogy kéne egy munkahely a gyereknek, meg lehetne sorolni és ragozni az élet területeit. Hanem amikor Ábrahámnak szól ez a meghívás, akkor erről szól, hogy a velem való függőségben és nekem való kiszolgáltatottságban is tőlem vedd el azt, amit én neked szeretnék adni. Egyszerűen erről beszél az ige ebben a történetben. Ez mindenkire igaz. Nem kell mindenkinek csomagolni, de ezt mindenkinek komolyan kell venni. Minden embernek komolyan kell venni, mert innentől szokott tönkre menni. Innentől az ember nem tud jó apuka lenni, meg jó anyuka lenni, meg jó nagymama lenni, meg sok minden, mert nem az Isten rendje szerint éli meg az életét, hanem felborítja az Isten rendjét és akaratát az életében. A másik, ami nagyon fontos ebben az igében, az, hogy a cél, ennek az egésznek az a célja, hogy áldás légy. Ábrahámnak így szól, hogy áldás legyen. Ne kárára ne tönkreted, vagy hamis útra, tévútra tereld azok életét, akik körülötted vannak, hanem valóban áldássá legyél, hogy segítője legyél, hogy művelője, munkálója lehessen az én életem és mások én életének, hogy előrébb jussunk, mert mindannyian ilyenek vagyunk. Nem vagyunk jó apukák, jó anyukák, jó hívők, meg keresztény emberek, nagyon sok baj van velünk, nagyon sok rossz dolog, bűn terhel bennünket napról napra, és nekünk ez a dolgunk, hogy áldássá lehessünk, hogy segíteni tudjunk egymásnak. Így, ahogy mondja a zsidókhoz írt levélben a hithősökről, hogy az Isten különbről gondoskodott, hogy ne nálunk nélkül jussanak el a teljességre. Ők azért vállaltak nagyon sok szenvedést, akikben az ígéret nem teljesülhet be az életükbe, hogy mi ne nálunk nélkül jussanak az üdvösségbe, hogy én is üdvözülhessek, és más is üdvözülhessen, hogy mindenki, ha lehet, üdvözülhessen. Mert Isten nem szabta ezt szűkebbre. Szeretné, mindenki üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ez a célja. És itt nagyon fontos dolog ez, hogy a cél meg az eszközök között, ezt sokszor mi össze szoktuk keverni. Az ember, amikor éli az életét, és akkor elmondja Istennek, imádkozik, hogy Uram, kéne egy ház, vagy mint egy férfi, szeretett volna egy jobb autót, és akkor így imádkozott, hogy Uram, olyan ciki már, hogy ezzel a tragacssal járunk, már ennek is, meg annak is komolyabb autója van, Uram, kéne egy autó, mert ciki. A másik ember az úgy imádkozott, hogy Uram, hordozom ezeket a tolószékes embereket, az Isten tiszteletében nem férnek be. Ezért, ha úgy látod, jó lenne egy nagyobb autó, ha lehet, akkor piros. Még ezt is hozzátette. De nem pofátlanság, nem szemtelenség, akár azt is megmondani, hogy piros legyen, mert abban jobban érzem magamat. Mert kiderül, hogy az Istennek még erre is van gondja. Nem tudom, hogy hallgatta meg az Isten, hogy piros lette. Azt tudom, hogy meghallgatta. De értjük, nem? Tehát sokszor a templomok azért épülnek, hogy hűsben legyünk, jól érezzük magunkat is. Na de ez csak eszköz. A templom az egy eszköz arra, hogy Isten céljai megvalósuljanak, hogy emberek meghallják Isten szavát, hogy üdvösségre jussanak vele közösségbe, hogy örökkévaló életük sorsuk legyen. Sokan úgy gondolják, hogy megtesznek mindent, meg gondoskodnak a szüleikről, de a gondoskodás az csak eszköz. Sok ember a gondoskodásával csak, hogy gondoskodik, és célt, az eszköz célá teszi, hogy azt hiszi, hogy ez a célja, hogy gondoskodjon a másikról, azzal csak minden nappal közelebb megy a kárhozathoz az ember, a gondoskodás közepette. De a cél nem az, hogy jó érezze magát ebben a világban, meg minél kevesebb gondja legyen, meg jobban érezze magát, hanem az a cél, hogy üdvözüljön. A gondoskodásnak abban kell segítenie, hogy üdvösségre jusson, hogy találkozzon azzal az élő Istennel, aki gondoskodik róla, mert eszközként használja annak az embernek a hitét, a szeretetét, az anyagi dolgait, körülményeit, hogy befogadja, és mi ezt sokszor összekeverjük. Az eszközöket céllá tesszük, és ezekért élünk, és azt hiszük, hogy jól csináljuk dolgokat, és azt hiszük, hogy mindent megtettünk, ami megtett, de nem tettük meg azt, ami az Isten célja. Isten célja pedig az, hogy az ember üdvözüljön, vele közösségbe kapcsolatban meg tudja szólítani, ki tudja hívni, vele közösségbe kapcsolatba kerüljön, és meg tudja vele osztani azt, amiért elhívta, hogy a helyére tegye. Tehát erről beszél ez a mostani ige. Ha ki akarom fordítani az igét, akkor Isten nem azt mondja, hogy szociális otthonokat kell elsősorban építeni, mert én ezt így terveztem a világot, mert a szociális otthonok azok, és csak egy példa, azok csak eszközök, hanem ennyit mond, hogy menjetek, tegyetek tanítványán minden népet, hogy amit nektek parancsoltam, és ti abban engedelmesek vagytok, azt ők is megtegyék. És megtanulják, hogy mit is kell megcsinálni, hogyan is kell élni ebben a világban. Ez a cél. És ehhez eszköz lehet az, hogy idősek otthonát építünk, meg mindenféle ellátó intézmények, és sok minden van, de valóban azt szolgálja az eszköz, ami a cél. Hogy emberek hitre jussanak, hogy üdvösséget, hogy Istennel találkozzanak, ne pedig jó emberekkel, ne pedig ilyen áldott, szent életű, mindent odaadó és csodálatos emberekkel. És nem bántani akarom senkinek se a szeretetét, az áldozatát és az odaszánását, csak ez nagyon fontos az ige kapcsán, hogy Isten mire hív el bennünket, hogy áldás legyünk. Az áldás pedig mindig az, hogy Isten ott van, abba benne van. Az áldás nem az, hogy minden jól megy, meg hogy minden, semmi baj nem ér bennünket, hanem az Isten áldása, hogy a nyomorúságban ott van velem. És az attól áldás, a gyavamra válik a keserűség és a nyomorúság. Tehát erre szeretne bátorítani bennünket az ige. Zárásképpen hagy olvassam azt, ha valaki ezt csinálja, vagy hogyha ezt csináljuk, akkor azt mondja a Márk evangéliumában az ige, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést. Erre hívta Isten Ábrahámot, és ezért hív el bennünket is Isten, hogy ilyen függő viszonyba lehessünk vele, hogy ne a lelkész mondja meg, jó értelemben, mert jó dolgokat mond. A baptista gyülekezetben volt a cigány prédikátor bácsi, mondta, hogy minden vezető, minden körülötte élő lelkész mondta, hogy neked lelkésznek kell lenni. És akkor mondja, hogy elkezdett imádkozni, hogy Uram, én elhiszem ezeknek az embereknek, mert szeretnek. Én elhiszem, de te mondd. És hogyha nekem lelkésznek kell lennem, akkor adj meg hozzám mindent. Hagyj értsem az igét, hagyj tudjam elmondani az igét, hagyj tudjak úgy beszélni, és úgy szólj. Te munkálkodj az igén keresztül, ha lelkésznek kell lennem. Az szép dolog, hogy mondogatják, mások meg úgy látják, de Isten valóban így látja-e. Tehát így van ez a mi életünkben is. Erre szeretne bátorítani bennünket Ábrahám története, hogy mi is így, ahogy záródik az ige, hogy áldássá lesz, aki őt átkozza, az megátkozza az Isten, megvédi Ábrahámot, és Ábrahám pedig hitt és engedelmeskedett Istennek, és elment arra a földre. Tehát mi előttünk is ez van, hogy hogy lesz tovább, vagy hogy gondolkodunk tovább. Én azt mondtam a gyülekezetünkben, hogy én is hajlamos vagyok rá. Nekem sok olyan ember hirdette már az igét, amikor azt mondta neki, hogy mit akar az egy nyikhaj paraszt gyerek nekem. Aztán a hét közepén az Isten megmutatta, hogy az egy paraszt gyerek nekem közvetíti az Isten szavát. Hogy mit akar az a unszimpatikus ürge ott, olyan furcsa módon hirdeti az igét, meg olyan furcsa módon beszél, meg viselkedik. Azóta a legjobb barátom, az egyik legjobb barátom az az ember, és már nem unszimpatikus, hogy ne legyünk ki olyanok, hanem akarjuk meghallani, visítsunk, akarjuk érteni, meghallani Isten szavát, akarjunk annak engedelmeskedni, és akkor annak meg lesz a maga gyümölcse, mégpedig az, hogy áldás leszel. Elnézést. Az eredeti szövegben nem áldás leszel, hanem az, hogy legyél. Az én oldalamról fordítja. Nem feltételes módban, hanem felszólító módban van, hogy az legyél. Hogy jó apuka legyek, meg jó anyuka legyek, meg jó keresztény legyek, meg áldott ember legyek, és áldássá legyen. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Ennyi, édesatyám, köszönöm, hogy bár olyan érthetetlenek a te útjaid, gondolataid, és idegenek is, te látod, mennyi szerlázatta szívem, és magyaráztam meg, hogy ez miért nem lehetséges, vagy miért nem gondolhatod te így, vagy miért nem ez lehet a te utad, szándékod, akaratod, rám nézve, vagy ránk nézve, te látod sok engedetlenségnek a gyümölcsét, következményeit, és köszönöm, hogy nagyon kegyelmesen viszonyultál, voltál hozzám is. Köszönöm, hogy te is úgy néztél rám, ahogy Ábrahámra is néztél, és köszönjük, hogy így vagy minden emberrel, megvan a magad terve, gondolata, akaratod, mit szeretnél célhoz vinni és célba juttatni az életéken keresztül, az egyes ember életén keresztül. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy hagyj értsünk jól téged, hagyj halljuk világosan, tisztán a te szavadat, hangodat, akaratodat, és azért is hagyj kérünk, hogy hagyj tudnánk engedelmesek lenni valóban, megérteni szándékaidat, útjaidat, még akkor is engedni és engedelmeskedni neked hitben, amikor valóban olyan értelmetlennek látszik, lehetetlennek is, vagy teljes sötétség van előttünk, alig van valami derengő fény, hagyj tudnánk valóban így látni téged, a te útjaidat, akaratodat, és így engedelmeskedni neked. Kérünk így, könyörülj embereken is ebben a világban. Köszönjük, hogy így tudsz és akarsz megszólítani embereket a világban. És te nem csak gondoskodni szeretnél rólunk, vagy gondunkat viselni, vagy gondviselőként jelen lenni az életünkben, hanem te valóban megváltani jöttél, szabadítani jöttél a te népedet, és üdvözíteni az embereket, hogy eljuthasson minden ember az üdvösségre és az igazság megismerésére. Kérünk ezért a munkádért, hogy valóban, ha veled és téged képviselve járhatunk a világban, akkor kérünk erősítsd meg a te munkálkodásoddal az igét, az ige hirdetést, a bizonyságtételt, a neked való munkálkodás, szolgálatot. Én hadd kérjelek így Laciékért is ott a Helycei táborban, hogy tárd meg a gyerekeknek a szívét, te nyitottál azt, és tárd meg a szolgálóknak az életét, igéit, ige hirdetéseit, bizonyságtételeit, mindazt, amit munkát végeznek ottan, és te így a nyáron sok helyen lesznek ilyen táborok, alkalmak, te könyörülj rajtunk, szolgáidon, embereken, és te vidd végbe ezt a csodát, ezt a munkát, hogy valóban az, ami emberileg lehetetlen, hogy egy ember üdvösségre jusson, hogy megismerjen, megértsen téged, az lehetségessé legyen. Köszönjük, hogy ezt egyedül csak te tudod véghez vinni. Amen.